Isten igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Márk evangéliuma 15. részében, annak 33. és 34. verseiben a következőképpen. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Eloi, Eloi, láma sabaktáni, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő keresztény gyülekezet! Mivel vasárnapi Isten tiszteleteink alkalmával a Márk evangéliumát olvassuk, így a nagypénteki igehirdetés alapigéjeként is a Márk evangéliumából szól hozzánk az Isten igéje. Márk evangélista a nagypénteki események leírásában egy különös eseményről számol be. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. Valami egészen különleges, valami egészen egyedülálló jelenség ez. Délben, amikor legfényesebben kellene ragyognia a napnak az égen, egyszer csak minden elsötétedik. És nem néhány percre sötétedik el az ég, ahogy ez egy-egy napfogyatkozás esetében történni szokott. Itt valami egészen másról van szó. 3 órán keresztül folyamatosan sötétség van. Természettudományos eszközökkel megmagyarázhatatlan jelenség ez. Ez a 3 órán áttartó sötétség egy jel. Olyan jel, amivel az Isten valami nagyon fontos dologra akarja felhívni az emberiség figyelmét. Valami olyan dolog történik itt, ami egyedülálló. A világtörténelem egyedülálló, különleges eseményéhez egy különleges, egyedülálló jel adatik. És ma nagypénteken azt vizsgáljuk meg, mi volt ennek a különleges jelnek. A délben bekövetkező 3 óra hosszan tartó sötétségnek a célja, értelme, jelentősége. Milyen hatással volt ez az emberekre? Mit vettek észre belőle? Mit értettek meg ezen keresztül? Mit üzen ez a jel a mi számunkra? Mire hív Isten minket ezen a jelen keresztül? Mi volt a nagypénteki sötétség célja és értelme? A zsidó ember számára nagyon is érthető, nagyon is sokat jelentő ez a jel. Több egy különleges természeti jelenségnél. Az Ószövetségben, a Szentírás ószövetségi részében többször is találkozunk azzal, hogy Isten nappal sötétséget borít a földre. És ez a nappali sötétség mindig az Isten súlyos ítéletét jelképezi. Talán a legismertebb történetek közül az, amikor a zsidó nép Egyiptomból való kivonulását, az elsőszülöttek elpusztulását megelőzőleg Isten 3 napig tartó sötétséget borít Egyiptom földjére. Később Ámosz próféta könyvében olvassuk, amikor Isten ítéletéről szól a próféta, akkor ezt mondja, azon a napon így szól az én Uram az Úr, a naplementét idézek elő délben, sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Fényes nappal bekövetkező sötétség világosan mutatja az Isten haragját, az Isten ítéletét. Sötétség Isten ítéletének a súlyát, haragját fejezi ki fizikai értelemben is. De lelki értelemben is irányvesztést, elerőtlenedést, széthullást hoz. Mert aki a sötétségben jár, az nem tud tájékozódni. Az csak támolyog, céltalanul bolyong, csak tapogatózik, és egy idő után teljesen elveszíti a sötétségben időérzékét, térérzékét, realitás érzékét. A sötétség fizikai jelenléte egyben lelki valóságra is utal. Aki elvesztette az Istennel való kapcsolatát, az Isten világosságát, az a sötétségbe zuhan, az elvész. Ezek a gondolatok mind-mind benne vannak abban a jelben, és a zsidó ember számára, az akkori emberek számára egészen világossá teszik az Isten szándékát, amikor Jézus kereszthalálakor a legfényesebb déli napsütés idején 3 órán át tartó sötétség borul a földre. A nappal bekövetkező sötétség tehát az Isten haragját, Isten ítéletét fejezi ki. Ha pedig ez így van, akkor föl kell, hogy tegyük a kérdést, hogy kire haragszik itt Isten? Ki az, aki felett az Isten ítéletet mond? Kétségtelenül igaz, hogy Isten a bűn miatt haragszik. Így a bűnös ember felett kell az Istennek ítéletet tartania. Az ég elsötétedése és mindaz, ami ezzel együtt jár, az emberiség felett való ítéletet jelzi. Hiszen a Szentírásban a kozmikus jelek is mind-mind arról beszélnek, hogy Isten cselekszik, ítéletet tart, megrendíti e világ fennálló rendjét, megítéli a régit, és valami egészen újat kezd el. Amikor nagypénteken Jézus keresztre feszítésekor, déli 12 órakor sötétségbe borul az ég, akkor az egész emberiség ítélete zajlik. Az ember fölött mond Isten ítéletet. És ugyanakkor az ítélet, az Isten valami egészen különleges kegyelme folytán, ez az ítélet súlya mégis egyetlen emberre van rátéve. Egyetlen ember az, aki szenved, és egyetlen ember az, aki belepusztul az Isten haragjába és ítéletébe. Miközben a fizikai értelemben bekövetkező sötétség Istennek az egész világ felett való ítéletét jelképezi, mindeközben látjuk, csupán egyetlen emberre mondhatjuk, hogy Isten ítélete alatt van, ez pedig Jézus Krisztus. És ami ennek az ítéletnek a lényege, és amit a sötétség szimbolizál, az Jézusnak ebben a mondatában foglaltatik össze, amikor fölkiált, én Istenem, miért hagytál el engemet? Ebben a mondatban benne van az elsötétedés párhuzama, az Isten nélküliség belső lelki sötétségével egyenlő. Jézus a 22. Zsoltár szavaival imádkozik itt. A 22. Zsoltárban olvassuk, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Jézusnak ebben a kiáltásában benne van az elhagyatottság fájdalma. A rémület, hogy magamra maradtam, hogy nincs velem az Isten, hogy elhagyott, hogy az ítélete, a keze rajtam van. Talán velünk is megtörtént már, hogy ránk szállt az egyedüllét, a magunkra hagyatottság félelme és rémülete. De ugyanakkor mindaz, ami Jézussal történik, sokkal több ennél. Sokkal több és sokkal fájdalmasabb, mint bármelyik másik ember számára. Hiszen ő az, aki egyedül álló módon tökéletes szeretet kapcsolatban és közösségben volt az Atyával. Egy volt vele, és most mégis át kell élnie a tőle való elszakadást. Nagypénteki sötétség titkának megértésében, amikor idáig jutunk, akkor látjuk a mélységet, az Isten ítéletének, az Isten haragjának mélységét. Azonban ezen a ponton nem szabad megállnunk. Amikor valaki elkezdi megsejteni, mit jelent a nagypénteki sötétség, amin keresztül Jézus az ítéletben van, akkor könnyen bent ragadhatunk mi is a csüggedésben, a sötétségben. Ha csupán odáig jutunk el, hogy meghatódunk Jézuson, az ő atyától való elszakadatságában, hogy szánalom érzése támad bennünk, de ezen túl nem tudunk lépni, nem indulunk tovább a világosság felé, nem látjuk meg, hogy mi volt mindezzel az Isten végső célja, könnyen céltévesztünk. Akkor nem látjuk meg, hogy miért hagyta Isten, hogy mindez megtörténjen. A kereszt körül levő emberek, látjuk, nem értették. Csak gúnyolódni voltak képesek. Szállj le a keresztről, ha Isten fia vagy, szabadítsd meg magadat, kiáltják neki. Mert nem értik a kereszt titkát, nem értik ennek a sötétségnek a titkát. Isten azonban tovább akar vezetni bennünket. Miért történik mindez Jézussal? Miért kell Jézusnak a kereszten meghalnia? A válasz a kérdésre az, hogy mindez miattunk, mindez helyettünk és érettünk történik. Miattunk hagyta el az Atya Jézust, helyettünk vállalta Jézus az Isten fia a keresztet, miattunk volt Jézuson az ítélet, érettünk vállalta ezt a keresztre vezető utat, a Golgotát, a halált, a keresztre feszítést. Ha ezt már látjuk és értjük, akkor azt is látjuk és értjük, hogy mire mutatott rá a nagypénteki sötétség jele. Akkor már kezdjük érteni azt is, hogy nem volt ez hiába való. Nem volt ez céltalan Jézus szenvedése, kereszthalála és feltámadása. Isten akarata, Isten célja szerint történik minden. Mit üzen tehát a nagypénteki sötétség a mi számunkra? Márk evangélista nagypénteki sötétség jelének leírásához kapcsolva elmond több fontos és különös eseményt is. Az egyik Jézus halálának pillanatában következik be. Ekkor a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. És kérdezhetnénk, mi köze van ennek a jelentéktelennek tűnő eseményhez, az egész nagypénteki történethez. A sötétség beálltához hasonlóan azonban azt kell, hogy mondjuk, ez az esemény sem jelentéktelen, hanem nagyon is jelentős. Ez is egy jel. Isten ezzel is egy jelet ad az emberiség számára. A jeruzsálemi templomnak volt egy része, egy elkülönített része, amit a szentek szentjének neveztek, ahol a szövetség ládáját őrizték. Ezt a helyet egy kárpittal, egy vastag függönnyel takarták el, zárták el a templom többi részétől. Ez volt a szent hely, ahol az Isten jelenléte lakozik. Bár tudták azt nagyon is jól, hogy az Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. Mégis ez a hely jelképesen az Isten jelenlétét, velük való lakozását fejezte ki. Éppen ezért a szent helyre nem mehetett be az egyszerű ember. Csak a főpap, ő is csak egyszer egy évben, az engesztelés napján, hogy a bűnért engesztelő áldozatot mutasson be. És a főpap számára sem volt garancia arra, hogy az Isten szentséges jelenlétében megmaradhat, túléli-e oda belépve, mert az Isten dicsőségével való találkozás nem játék, ami Istenünk emésztő tűz, olvassuk az Zsidókhoz írott levélben. És most pedig nagypénteken Jézus kereszthalálának pillanatában azt olvassuk, ez a kárpit, ami egészen idáig elválasztotta a népet az Isten szentségétől, az Isten jelenlététől, most egyszer csak ketté hasad. Isten maga cselekszik. Ezt az elválasztó függönyt ketté repeszti. Azt jelenti ez, hogy nincs többé elválasztás, szabad út nyílt az Isten felé, az Isten jelenlétébe. Jézus kereszthalálával megtört az átok, az ősi átok, ami az embert az Istentől elválasztotta, és szabad út nyílt az ember számára. Amikor Jézus kileheli a lelkét, amikor a sötétség teljessé lesz, amikor az Isten ítélete lesújt Jézusra, aki az Isten bárányaként a világ bűneit elveszi, akkor Isten ezt az elválasztó függönyt, ezt a kárpitot szétszakítja. Isten félreteszi az akadályt, leleplezi önmagát, és valóban a kereszten szenvedő, értünk meghaló Jézusban Isten a maga szeretetét mutatja meg. Ebben a pillanatban, a sötétség legmélyebb órájában, íme az isteni dicsőség kerül napfényre. Az Isten jelenléte nyílik fel a számunkra. A ragyogó szentség, a szerető Isten a fiát áldozza fel. Megnyitja a szívét. És mostantól az isteni dicsőség nyitott. Vár minket. Szabadok vagyunk arra, hogy oda belépjünk. Micsoda óriási lehetőség. Micsoda kimondhatatlan, megvásárolhatatlan, megfizethetetlen ajándék ez a mi számunkra. Nincs már templom, nincs már áldozat, nincs már közvetítő, nincs már papság. Az ember előtt nyitva van az út, az Istenhez vezető út. A zsidókhoz írott levél találóan fogalmazza meg ezt. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel, teljes hittel, mint akiknek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. Íme tehát a nagypénteki sötétség, a templom kárpitjának ketté hasadása mind-mind azt hirdeti a számunkra, hogy Isten haragja és ítélete immár kitöltetett, de nem ránk, hanem Jézusra, aki által most már szabad utunk van az Isten közelségébe. Ez pedig azt jelenti a számunkra, hogy már nincs olyan helyzet, amikor mi azt mondhatnánk, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert lehet, hogy a mi életünkben is következnek nehéz helyzetek, jöhetnek próbatételek, de nincs olyan helyzet, olyan mélység, amelyben az Isten ne lenne velünk, amelyben az Isten elhagyna, magunkra hagyna bennünket. Nekünk immár szabad utunk van az Atyához, Jézus Krisztus által. Van egy olyan otthonunk, ahol minket várnak. Van egy olyan kitárt ajtó, amely előttünk mindig nyitva van, hogy belépjünk rajta. Van valaki, aki szeret és mindig vár bennünket. És ez a valaki nem más, mint a világ teremtője, a mindenható Isten, aki irántunk való kegyelméből megnyitotta magát előttünk. A borzalmas sötétség volt az ára annak, hogy nekünk mindig elérhető legyen az Isten szeretetének világossága. Mire hív mindez bennünket? Mire szólít fel nagypéntek története bennünket? Márk evangélista elbeszéli számunkra a másik igen különös és meglepő eseményt is, ami a sötétség órájában, Jézus halálának pillanatában következik be. Ezt olvassuk. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki a lelkét, ezt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. Ez a mondat a kivégzést végrehajtó római százados bizonyságtétele. És ez a mondat annak bizonyítéka, hogy a sötétség valóban legyőzetett. Isten világossága felragyogott. Íme egy pogány ember, aki Istentől távol élt mindez idáig. aki az előbb még a Jézus fölött kimondott ítéletet hajtotta végre. Ez az ember ebben a pillanatban hitre jut, felismeri Jézusban az Isten fiát. És tulajdonképpen az egész Márk evangéliumának az üzenete itt, ebben a mondatban éri el a csúcspontját. Erre a hitvallásra mutat rá az egész evangélium. Minden itt fut össze, itt nyer végső értelmet, amikor valaki megvallja, hogy a sötétség által elborítva a kereszten kivégzett názáreti ács nem más, mint az Isten fia. És ha figyelmesen olvassuk végig az egész Márk evangéliumát, és ha van rá időnk, akár ma nagypénteken, tegyük meg a legrövidebb evangélium 16 fejezet, olvassuk végig. És ha így figyelmesen olvassuk végig az evangéliumot, láthatjuk, hogy ez a római százados az első az egész evangéliumban, aki megfogalmazza azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Eddig csak maga az Atya az, aki Jézus megkeresztelkedésekor így szól, te vagy az én szeretett fiam. Aztán hallunk ugyanarról, hogy amikor Jézus ördögöket űz, akkor a démoni erők is felismerik, és ezt mondják, te vagy az Isten fia. Hallunk ugyanarról, hogy Péter is bizonyságot tesz, de Péter is csak ennyit tud mondani, te vagy a Krisztus, azaz Jézust messiásnak, az utolsó idők királyának nevezi. De a római százados az, aki először kimondja ezt a hitvallást, amit Márk evangélista már az evangélium elején a bevezetésben elmond, Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Ez az első mondat az evangéliumban, és íme az evangélium utolsó fejezetében egy római százados, egy idegen mondja ki ugyanezt a mondatot. Ez az ember az Isten fia volt. A legvalószínűtlenebbnek látszó helyen, a sötétség órájában, Jézus halálának pillanatában. Legvalószínűtlenebb pillanatban tehát, és a leginkább nem odaillő ember az, aki ezt a legfontosabb mondatot megfogalmazza. Nem a tanítványok, akik úgy tűnik ekkor még semmit sem értettek, akik csalódottak, kétségbe esettek, nem azok, akik közel állnak Jézushoz, nem is valaki Izraelből, hanem egy katona, egy idegen, akit Jeruzsálemben rendeltek szolgálatra, akit megbíztak, aki parancsszóra cselekszik, ha a katonának azt mondják, menni kell, lőni kell, keresztre kell feszíteni az elítéltet, akkor megteszi, mert ez a dolga. Ez az ember is bizonyára hozzászokott már a kivégzéshez, a brutalitáshoz, a halál és a vér látványához. Ez az ember most végignézi Jézus kereszthalálát is, és amikor látja a sötétséget, hallja Jézus hangos kiáltását, egyszer csak felragyog a szívében a világosság. Megfogalmazódik benne a hitvallás. Bizony, Isten fia volt ez. Világosan látjuk tehát a Márk evangélium a szerkesztésében ezt a központi és legfontosabb üzenetet. Íme nincs olyan ember, aki túl távol lenne, túl messze lenne az Istentől ahhoz, hogy felismerje az Isten fiát. Nincs olyan elveszett emberi élet, akit az Isten ne tudna megmenteni, akinek ne ragyoghatna fel a legmélyebb sötétségben a legnagyobb világosság. Az ítélet sötétségében így ragyog fel a világosság, a távol levők számára így jön a szabadulás közel, az üdvösség ideje. És bármilyen messze érezzük talán mi is most magunkat az Istentől, bármilyen nagy bűnök is roskasztanak, választanak el bennünket is az Istentől, mégis nagypéntek azt hirdeti nekünk, nincs távol az Isten tőlünk, nem hagyott el, velünk van. Bárcsak a számunkra is felragyogna a nagypénteki sötétségből a feltámadás világossága. Bárcsak mi is őszintén tudnánk kiáltani, bizony ez az ember Isten fia volt, így legyen. Amen. Isten igére válaszoljunk a dicséretmondás szavaival. 342-es számú dicséretünk első és második versét énekelve. 342. dicséret első verse így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.